A több mint 5 évtizede gyarapodó antallusztik gyűjtemény legutóbbi tárlata június 24-én nyílt a debreceni MODEM, modern és kortárs művészeti központban. A gyűjtemény bemutató kötetsorozat harmadik része 2021-ben készült el, amelyben Tóth Menyhért, Wild Tibor, Sár Erzsébet, Ország Lili és Kondor Béla alkotásaival ismerkedhet meg az érdeklődő. Az említett művészek munkáiból egyedülálló módon több mint 200 alkotás látható a kiállító térben Nagy T. Katalin kurátori munkájának köszönhetően. A tárlat egyik különleges része egy sosem volt műterem, melyben Wild Tibor vázlatai, valamint Sár Erzsébet moszkijai és szobortervei láthatók. A nagy sikerű kiállítást október 23-áig meghosszabbították.
A MODEM különleges kiállító terében vagyunk, attól különleges, mert az Antal Lustig gyűjteménynek most egy speciálisan válogatott anyaga látható itt, és az a szerencsés helyzet állt elő, hogy most itt van velünk a gyűjtő is, Antal Péter, de először Vizi Katalint kérdezném, a MODEM ügyvezetőjét, hogy az azért közismert, hogy a MODEMnek nagyon jó a kapcsolata Antal Péter gyűjtővel, és hogy az Antal Lustig gyűjtemény egy-egy tematikus válogatása időnként itt kiállításra kerül. Beszéljünk erről a szakmai és művészi kapcsolatról.
Azt gondolom, hogy nem csak a MODEM szerencsés, hogy Antal Péter vagy az Antal Lustig gyűjtemény létezik, hanem egész Debrecen. Ez szerintem egy hatalmas közkincs, és hála annak a gyűjtői felfogásnak, amit Antal Péter képvisel, ez valóban nagyon gyakran látható gyűjtemény, egy transzparensnek mondható gyűjtemény, hiszen most már sok éve zajlik a szakmai feldolgozások, szakkatalógusok formájában, illetve ezekből kiállítások is készülnek, tehát valóban a nagy közönség elé van tárva, elég gyakorta.
Szerintem a gyűjtő nem csak magának gyűjtöget, igaz, Antal Péter?
Hát igen, legalábbis én, mint gyűjtő, sohasem magamnak gyűjtögettem. Mindig az volt az elvem, hogy a művek azért készültek, hogy mások is lássák. Tehát önmagában az különösebb örömet nem okoz, hogyha az ember megszerez egy művet, és utána beteszi egy raktárba, és akár évekig vagy évtizedekig a közönségnek hátat fordítva nyugszik, pihen a mű. 2000-től kezdődően, tehát immáron 22 éve a gyűjtemény nyitott, és az elmúlt 22 évben hát több száz olyan kiállítás volt, amely a gyűjteményt vagy önállóan mutatta be, vagy valamilyen csoportos gyűjtemény vagy kiállítás keretében szerepeltek ezek a művek.
Egyébként hogy zajlik egy ilyen kiállításnak az összeállítása, hogy a MODEM javasol egyfajta tematikát, vagy a gyűjtő részéről jön egyfajta javaslat?
Az Antal Lustig gyűjteményi már sokadik éve dolgozik együtt Nagy T. Katalinnal, aki egy kiváló kurátor, így ezek a kiállítások az ő kurátori koncepcióját tükrözik. Mi pedig ezt nyilván nagy szeretettel elfogadva, az ő kívánságai alapján megépítjük a falakat, beszínezzük a megfelelő színekkel, és installáljuk a kiállítást az ő elképzelései alapján.
Úgy tűnik, hogy az Antal Lustig gyűjtemény egy ilyen kimeríthetetlen művészi kincses bánya.
Nem kimeríthetetlen, mert minden egyszer kimerül. Valóban ez egy nagy kollekció, sok ezer darabból áll, és hát a képzőművészeti gyűjtemény részen kívül egyéb más olyan gyűjtemény részek vannak, amelyek nemzetközileg is számon tartottak, izgalmasak és érdekesek. Hát egyelőre még töredéke került bemutatásra a gyűjteménynek az elmúlt 22 évben.
Hála Istennek, akkor még van.
Úgy tűnik, hogy még vannak tartalékai.
Ilyenkor, amikor egy kiállítást terveznek, akkor ön is beleszólhat, ön is adhat ötleteket, szempontokat.
Az én megegyezésem a Nagy T. Katalinnal mindenkor az volt, hogy szabad keze van a kiállítási anyag összeválogatásában. Nyilván miután ő a katalógusoknak, illetve a szakkönyveknek a szerkesztője is, a gyűjteménynek azokat a részeit, amelyek már szerkesztett állapotban vannak, ő ismeri a legjobban, rajtam kívül természetesen. Egy művészettörténeti vagy művészettörténészi szándékkal és koncepcióval én sohasem szoktam vitatkozni. Igazából még én úgy gondolom, hogy az elmúlt 22 évben valós vitánk nem volt. Az ő kezdeményezése mindenkor jó és építő jellegű volt a gyűjtemény számára.
Hogy látja egyébként, hogy művész szakmai és mondjuk infrastruktúrális szempontból milyen terep a MODEM az ön gyűjteménye számára?
Hát mindenkor a legideálisabb terep volt, nem csak az én gyűjteményem számára, hanem mindenki számára, aki Magyarországon szeretne kiállítani. És a MODEMhez hasonló korszerű, nagy légterű és nagy alapterületű kiállítóterek Magyarországon nincsenek. Tulajdonképpen két olyan intézmény van, amely versenyre kelhet a MODEM-mel, vagy a MODEM versenyre kelhet vele. Az egyik a Ludwig Múzeum, a másik pedig a Szombathelyi Képtár. Hát sajnos a Szombathelyi Képtár az elmúlt elmúlt időszakban eléggé leült. Most talán van valamiféle kezdeményezés, hogy újra szárnyaljon. A képtárnak hasonló terei vannak a modemhez. Tehát ilyen értelemben a modem legalábbis a Dunától keletre egyedülálló.
Ez ugyanakkor nagy felelősség is, nem?
Pontosan. De mindazonáltal egy hatalmas kihívás, lehetőség. Én főleg ezt a szót szeretem használni, és lehetőségként tekinteni a modemre, mert hogy igen, ahogy elhangzott, itt a Ludwig Múzeum, mint nagy testvér, és a modem, mint kis testvér, mi Magyarországon azt gondolom, hogy nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen olyan tereink vannak, amelyek nagyon sokfajta kiállítás bemutatására alkalmasak, és valóban az, hogy mit válogatunk be az éves programba, az nagy felelősség.
Ez a kiállítás, ahol most vagyunk, ez még június 24-én nyílt. Most ott tartunk, hogy ugye meg kell hosszabbítani a kiállítást, és később fog zárni, mint ahogy tervezték. Ezek szerint akkor nagy sikere volt, és van.
Azt gondolom, hogy igen, sok látogató érkezett, és nagyon pozitív visszajelzéseket kapunk, ezt több fronton is mérjük. Most csak a legprofánabb a körpultunknál van egy ilyen kis vendégkönyv, és nagyon szívmelengető üzeneteket kapunk a kiállítás, illetve a tárlatvezetések kapcsán. Október 23 harmadikáig hosszabbítottuk meg a tárlatot, és egyébként az a szándék is emögött a döntés mögött meghúzódik, hogy a nyári alkalom az nem alkalmas arra, hogy például diákcsoportokat megmozgassunk és a diákoknak megmutassuk. Most viszont így szeptemberre, hogy becsöngettek, és én is most nagy erőket és energiákat fordítok arra, hogy az iskolákat egyenként az igazgatóknál és a rajztanároknál kezdve megszólítsam, a gyerekek ismét felfedezik maguknak a modemet és a modem kiállításait, és úgy gondoljuk, hogy az Antal Lustig gyűjteményből nyílt kiállítás is egy ilyen ékszeres dobozkánk, tehát mindenképpen meg kell mutatni a fiataloknak.
Milyen címet visel most ez a kiállítási anyag? Miről szól most ez a kiállítás? Mit akartak bemutatni ezzel, és akkor mindjárt rátérünk az iskolásokra?
Amit én nagyon szeretek ebben az anyagban, vagy ebben a kiállításban, ugye 5 mester az Antal Lustig gyűjteményből, 5 művészről szól a kiállítás, és az mindig izgalmas, hogy van egy hatalmas gyűjtemény, de a gyűjteményen belül is vannak kisebb gyűjtemények, és itt most a 60-as, 70-es évek 5, mondjuk úgy, hogy az 5 legfontosabb művészei közül lehetett a gyűjteményből válogatni, mert hogy a gyűjteményen belül ezek kis gyűjteményként jelentkeznek, amikről már önmagában is tanulmányokat és katalógusokat lehet készíteni, és ezzel most itt találkozhatnak a látogatók a kiállítótérben.
Ugye azt mondta az előbb, hogy azért hosszabbították meg, hogy az iskolások közül is minél többen megnézhessék. Vajon melyik korosztály az, aki ezekre a művekre, ezekre a művészekre, erre a korszakra valamilyen mértékben fogékony, és mondjuk ezeket az ismereteket valahogyan tudja hasznosítani a tanulmányai során?
Nem mondanék korosztályt, a modem azért is egy nagyon jó hely, mert 3 múzeumpedagógus is dolgozik itt, 3 múzeumpedagógiai programunk van, így az összes korosztályt meg tudjuk fogni, és olyan módszerekkel és olyan narratíva mentén elmesélni nekik a kiállításokat, ami az ő nyelvükön értelmezi a tárlatok tartalmát, mondani valóját és világát.
Térjünk vissza az 5 mesterre, mondjunk róluk néhány szót, és hogy miért éppen ők?
A kedvenceim, de ez nem volt mérvadó. A mérvadó az 5 mester mindegyikére elmondható az az Adi idézet, hogy sem rokona, sem boldog őse, nem vagyok senkinek, nem vagyok senkinek. Ez az 5 mester az, akinek nincs előzménye. Ez az 5 mester megszületett, festővé vált, szobrásszá vált, létrehoztak egy-egy életművet, és nincs követőjük sem. Egy időben Kondor Bélának a kortársai, a főiskolás társai, majd az azt követő évfolyamok kezdték másolni Kondort. Olyan grafikai nyelvet alakítottak ki, mint amit ő megteremtett, és ami az ő sajátja volt, de ezek soha nem értek fel azzal, amit Kondor létrehozott és megtett. Mind az 5 mester fantasztikus, szuverén egyéniség, és a művészetük is egyedülálló, nem csak a magyar festészetben, illetve szobrászatban, hanem a nemzetközi művészetben és szobrászatban is. A mesterek közül Ország Lilihez személyes kapcsolat fűzött, Kondor Bélával több alkalommal találkoztam. A Sár Vilt életmű hagyaték egészét sikerült a gyűjteménybe integrálni, és hát Tóth Menyhért, mint egyetemes művész, akinek a művészete akár az altemirai barlangrajzoktól, az izmusokon keresztül, az abstrakcióig mindent átölel, egy olyan gyűjteményi részt képez, amely egy-egy szigetet jelent a gyűjteményben is, illetve a magyar és a nemzetközi művészetben is. Tehát akkor, amikor súlyozottan ezek a művészek kerültek kiválasztásra, nem csak a kiállítás számára, hanem a kötet számára, és a szakkatalógusban együtt kerültek feldolgozásra, akkor valami olyan reprezentációt alkotott a szerkesztő kurátor Nagy T. Katalin, amilyen a magyar művészetben még nem volt.
Célzatosan kereste ezeket az alkotásokat, vagy ezek valamelyikét, vagy mondjuk a véletlen folytán bukkant rájuk, és úgy vásárolta meg?
Az én gyűjtésemben nincsenek véletlenek, tehát azok mindenkor elhatározásokon nyugvó akvizíciók, tulajdonképpen több mint 50 éve mindenkor a magam által megválasztott művészektől gyűjtöttem össze azokat a Kata által is említett szigeteket, kis gyűjteményeket, vagy kis életműveket, amelyek a gyűjtemény részét képezik, és amelyekből most bizonyos szegmensek itt láthattuk.
És akkor mi alapján vásárolta meg ezeket, és miért éppen ezeket a munkákat? Mert ugye ez nagyon érdekes egy laikus számára.
A legfontosabb a művész kiválasztásában az érzelem. Tehát ezekkel a művészekkel, akiket ismerhettem, mindegyikkel olyan érzelmi kapcsolatom volt, amit a figyelem, a szeretet hatott át, és ez mind a mai napig így van. Azok a művészek, akik már elhalt művészként kerültek be a gyűjteménybe, és ezeknek a száma nem kevés, ott okszerűen nem lehetett személyes kontaktust építeni a művészekkel, de ugyanezek voltak a rendező elvek. Úgy gondoltam, hogy ha ismertük volna egymást, akkor ugyanezek a rendező elvek szerepeltek volna mi személyes kapcsolatunkban is. Ez a választásnak az alapja. A művek azok nagyon érdekesen alakulnak, hiszen voltak olyan művészek, akiknek az egész életművét életükben át tudtam nézni, és szabadon választhattam bármit, amit szerettem volna. Vannak, amikor meg kell, hogy alkudjon a gyűjtő, hiszen az elhalt művészek alkotásaiból csak azok kerülhetnek a gyűjteménybe, amelyek piacra kerülnek, amelyek eladóvá válnak, hogyha megfelel az ízlésnek és megfelel az emocionális követelményeknek, akkor bekerülnek a gyűjteménybe, ha nem, akkor nem.
Se egy utolsó szempont, hogy ön azért, mint gyűjtő, ismert a művészek körében, és már teljesen másképp fogadják önt, hogyha vásárolni szeretne tőlük, mint hogyha valaki az utcáról menne oda, így van?
Ez igaz, de ez a mai időszakra és korra igaz. Az 1960-as, 70-es években én olyan művészekhez csengettem, vagy kopogtattam be, akikre senki nem nyitotta rá az ajtót. Akkor utóbb engem igazolt, mert ezek a művészek a maguk elzártságában nagyon határozott alkotói elképzelésekkel dolgoztak és hozták létre az életműveiket, függetlenül attól, hogy az akkori kultúrpolitika nem támogatta, és hát a 3T időszakából talán a megtűrt, illetve a tiltott zónába tartoztak.
Akkor azt kell mondjam, hogy ez egyfajta misszió is. Több ilyen ember kellene akkor, mint ön.
Hát maga a gyűjtés az biztos, hogy misszió, legalábbis, hogyha azzal a szándékkal teszik, ahogy ezt tettem én. Hát az, hogy több kellene, vagy nem, azt én nem tudom eldönteni.
A gyűjtők mennyire segítik meg az ilyen intézményeknek a munkáját, a szakmai tevékenységét?
Ahogy az első mondataim is ezt tükrözték, Antal Péter gyűjtői attitűdje, nem azt mondom, hogy kivételes, de mindenféleképpen nagyon pozitív a tekintetben, hogy itt nem egy olyan gyűjteményről van szó, ami raktárak és szobabelsők mélyén ücsörögnek nagyon hosszan, hanem itt egy hatalmas és nagyon konkrét szándék van annak érdekében, hogy minél többen lássák ezeket a kincseket, és minél szakmaibb módon legyenek feldolgozva, és ez a kettő nagyon kevés gyűjtőnél egyesül, ez a kétfajta szándék.
Igen, itt a kulcs szó, ugye, hogy minél többen lássák ezeket a műveket, de nem mindegy, hogy hogyan, igaz?
Természetes, nem mindegy, hogy hogyan, és itt a látás lehetőség és a hogyan, az nagyon szépen ötvöződik, hiszen a művek méltó környezetbe kerülve olyan oldalról tudják magukat megmutatni, ami egy méltatlan környezetben nem működik. Tehát ahhoz, hogy egy műnek legyen kisugárzása, és valóban a mondani valója is esztétikája eljusson ahhoz az emberhez, aki nézi, ahhoz kell egy nyugalmas, levegős olyan tér, amilyen maga a modem.
És hogyha már a térről van szó, és a nyugalomról, akkor ezt nem tudom szó nélkül hagyni, de ahogy ide belépünk a kiállító térbe, egy kis 60-as évekbeli sarok fogadja a látogatót, beszéljünk erről, és ugye rajta a három könyv, amiről szintén fogunk majd beszélni, de honnan tettek szert ezekre a régi bútorokra?
Nagy T. Katalin kurátorasszony intézett hozzánk egy kérést, hogy ő nagyon szeretne ilyen kagylófoteleket a kiállító térbe is egy kis enteriőrt ide varázsolni.
De lehet is ülni rajta. Tehát le
lehet. Jaj, ez abszolút, igen, tehát ez nem kiállítási tárgy, ez itt egy kis berendezett enteriőr, sarok. Pont azért találta ezt így ki, hogy nyugodt körülmények között lehessen a gyűjteményt feldolgozó első három szakkatalógust olvasgatni.
Beszéljünk ezekről a szakkatalógusokról, és ugye a legfrissebb darabjáról ennek a három kötetnek, hogy akkor ezek hogyan jöttek létre, és hogyan juthatnak hozzá azok, akiket érdekel.
Elsősorban is itt azt gondolom, hogy a Déri Múzeumnak kell köszönetet mondani, illetve Debrecen városának természetesen, hiszen a város támogatásával, a Déri Múzeum gondozásában jelent meg ez az első három kötet, ami hát ha ránézünk is látjuk, hogy egy nagyon fajsúlyos munka, és egyébként pedig gyönyörű is, illetve szakmailag nagyon tartalmas és magas minőséget képvisel. Mi nagyon boldogok vagyunk, hogy a kiállítás az itt valósul meg, ugye a harmadik kötetből a modemben, de az nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a kötetet a Déri Múzeum adta ki.
Mit szól ahhoz, hogy ezek ilyen kötet formájában is megjelentek, és hogy az ön gyűjteményét tartalmazzák. Tehát ez még nyomatékosabbá, még maradandóbbá teszi ezt az egész történetet, én úgy gondolom.
Igen, ezek a kötetek, ezek az én életem egyik legnagyobb ajándékai, hiszen egy gyűjtői életmű az a gyűjtő halálával elszállhat, de ezek a kötetek, ezek megmaradnak, és ezek ugyanúgy osztoznak a gyűjtői életben, a gyűjtő élete után, mint hogyha a gyűjtő is jelen lenne. Tehát a mulandóság és az állandóság kapcsolatában lehet ezeket a köteteket elsődlegesen értékelni. Tehát ez egy szubjektív értékelés az én részemről. A másik, ami ettől sokkal fontosabb, hogy azért azt ki lehet mondani, hogy ezek a kötetek a magyar művészet történetben egyedülállóak. Tehát ilyen soha nem volt, mondjuk az 1850-es évektől kezdődően számítva a magyar gyűjtéstörténetet, és hát nem tudom, hogy lesz-e valamikor is. Ezek nem képeskönyvek, tehát nem művészeti albumok, ezek szakkatalógusok, amelyek tartalmazzák az egyes életművekhez tapadó tematikus bemutatását a művésznek és meghatározott műveknek, illetve tartalmaznak egy appendixet, amely a gyűjteményben lévő műveket mutatja be a látvány és a vizualitás igényével, még hogyha nem is egész oldalon, hanem valamiféle függelékszerűen, de reprodukálhatóan. Ez általában igaz, amit mondok, egy-két művésznél nem igaz, mert hogy az első kötetben lévő Ámos Imre műveit nem tudtuk bemutatni, hiszen 900 mű van a gyűjteményben ebből a hagyatékból, és ebből körülbelül 150 mű került beválogatásra, és ugyanígy van a harmadik kötet esetében is, a Sár és Vilt szobrászházas pár életművével, akinek sokkal több műve van a gyűjteményben, mint amennyi befért a katalógusban. A katalógusok, és nevezzük katalógusoknak, vagy könyveknek, azok, ahogy Kata mondta, a város finanszírozásában és támogatásával jöttek létre, és jönnek létre az elkövetkezendő kötetek is. A negyedik kötet az tulajdonképpen kész van, és nyomtatásra vár. Az ötödik kötet a jövő évnek a programja, és utána majd meglátjuk, hogy mi lesz. Minden esetre én tényleg, és őszintén csak a hálámat tudom kifejezni a város felé, hogy ezt fölvállalta, lehetővé tette, és hát ezzel tulajdonképpen egy olyan adósságot törlesztett, amely adósság nem felém állt fenn, hanem a magyar művészettörténet felé, és a magyar gyűjtéstörténet felé, és hát ami ebben a legszebb, hogy ezt nem Magyarország pótolta, hanem Magyarországnak egy kiemelt város a Debrecen.
Szerintem a város is nagyon hálás önnek.
Én nem tudom biztosan, mert hogyha nem így lenne, akkor ez az együttműködés nem lenne meg. Ugye a MODEM megnyitásától kezdve működünk együtt, és ez az együttműködés ez nagyon harmonikus, különösen harmonikus a város jelenlegi vezetése időszakában.
Nos, ki a célközönsége ezeknek a köteteknek? Tehát kik azok, akik igényt tarthatnak egy ilyen típusú katalógusra? Én gondoltam a képzőművészeti egyetem hallgatóira esetleg, vagy olyan művészettel foglalkozó szakemberekre, akik mondjuk ebből táplálkozhatnak bármilyen tudományos munkájuk során. De egyébként kik azok, akik mondjuk érdeklődéssel lapozgathatnak egy ilyen kötetet?
Én ennél átfogóbban fogalmaznék. Én azt gondolom, hogy bárki, aki a magyar képzőművészet iránt fogékony, az bátran lapozgasson bele a könyvekbe, és mélyüljön el a szövegében, de természetesen, miután nagyon alapos munkáról van szó, ez kutatóknak, művészettörténészeknek is bátran ajánlanám, sőt, kifejezetten ajánlatos, hiszen tudományos kutatáson alapulnak maguk a kötetek.
És ön, ahogy lapozgatta?
Gyakran lapozgatom, meg kell, hogy mondjam, annak ellenére, hogy minden darabját ismerem, és minden darabbal időnként találkozom, hát egyre ritkábban, mert ezek raktárban vannak, ezek a munkák. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy ez mindenki számára szól, a szakma az egy dolog, mert vannak úgynevezett köteles példányok, azok bekerültek oda, ahova kerülniük kellett. A nagy múzeumok, amelyek kutató részleggel foglalkoznak, ugyancsak magukénak mondhatják és használják is, hiszen havonta egyszer-kétszer van visszajelzés a könyvek használatával kapcsolatban. Én viszont azt gondolom, hogy az ember számára a titok az mindig egy kíváncsisággal párosul. Az, hogy mi van egy gyűjteményben, az én esetemben nyílt titok, hiszen hozzáférhető a gyűjtemény, de még mindig titok, hiszen a gyűjteménynek csak egy bizonyos része volt kiállítva, és a kötetekben reprodukált munkák jelentős része nem volt látható kiállításokon. Tehát ez olyan, mint amikor egy kulcslyukon bekukucskál az ember, aki nagyon kíváncsi, hogy mi is történik az ajtó mögött. Ez történik az ajtó mögött.
Térjünk vissza még egy záró gondolat erejéig a kiállításra. Ugye 5 mester munkái, alkotásai vannak itt összeválogatva. Mi adja ennek a kiállításnak az egységét, azt az egységes értékrendet, amit mondjuk közvetíteni szeretne a kiállítás ezeken az alkotásokon keresztül?
Hát először is a kor, amikor ezek a művészek alkottak. Az 1950-es évektől a 70-es évekkel bezárólag. Ez Magyarország kultúrtörténetében egy olyan időszak volt, ami a szocialista realizmussal volt fémjelezve. Ez volt az állam igénye és a művészeti apolitikája. Ezek a művészek, ezek nem csatlakoztak ehhez az irányhoz. Mindenki valamilyen módon és a maga módján tiltakozott az aktuális kulturális rendszer ellen. Nem szavakban, bár kondor szavakban is, hiszen fantasztikus verseket írt ebben az időszakban, hanem abban a művészeti ágban, amelyekben ők a legjobbak voltak, a festészetben és a szobrászatban. Valami olyat csináltak mindannyian, mind az öten, amelyik Nyugat-Európára ablakot nyitott, és engedte a nyugat-európai betekintést, és állta a nyugat-európai tekinteteket, és ma is állja. Ez egy olyan szellemi közösség, akik közül 4 jól ismerték egymást, és 4-jüknek volt egy összekapcsoló személye, egy 5., aki ugyan nem festett és nem rajzolt, de verseket írt, és úgy hívták, hogy Pilinszky János. Tóth Menyhért pedig a maga eszköztelenségével, sajátos szemléletével, sajátos életkörülményeivel, és azzal a hihetetlen őszintességgel csatlakozik ehhez a csoporthoz, a akiket ma ötökként említünk ezen a kiállításon.
Visszatérve a Péter által említett kulcsjuk és titok misztériumához, én azzal is szeretnék még kedvet csinálni a leendő látogatóinak, hogyha belépnek ide a térbe és hátra sétálnak, akkor itt egy valódi misztérium fog felsejleni a szemek előtt, hiszen két bemutatott szobrásznak az elképzelt műtermébe cseppenhetnek be a látogatók, ahol köztes fázisokat lehet megtekinteni, a szobrok és gipszek között lehet bolyongani, és egy igazán izgalmas atmoszférát teremtett a kurátor. Nem is annyira elképzelt ez a műterem, hiszen ahogy a látogatók ezt megláthatják, archív fotókat vett alapul a Nagy T. Katalin, és az alapján képzelte el és rendezte be ezt a műtermet, és szerintem egy borzasztó izgalmas pontja a kiállításnak. Olyan, mintha jelen lennének az alkotók, igen.
Október 23-áig meghosszabbították a Modem június végén nyílt nagy sikerű kiállítását, melyen az Antal Lustig gyűjteményből Tóth Menyhért, Wild Tibor, Sár Erzsébet, Ország Lili és Kondor Béla alkotásai láthatók. Erről beszélgettünk Vizi Katalinnal, a Modem ügyvezetőjével és Antal Péter műgyűjtővel.